Mindketten kiemeltétek, hogy a bukaresti újságírók összemosták az autonómia törekvéseket a radikális 64 vármegyei ifjúsági mozgalommal. De mielőtt még erre rátérnénk, egy kérdés, milyen újdonságot fedeztetek ti fel ebben a filmben?
Igazából szerintem az a kérdés, hogy ki volt a célcsoportja ennek a filmnek, hogyha erre tudunk válaszolni, akkor meg tudjuk azt fogalmazni, hogy volt-e benne annak a bizonyos célcsoportnak valami új. Mivel a célcsoport az nagyrészt szerintem a román közvélemény, annak is a városi értelmiségi rétege, aki ilyen tartalmakat fogyaszt, mint a Rise Projectnek az oknyomozó anyagai, ezért az egyetlen úgymond új dolog az, hogy egyfajta összefoglalóját adták annak, amit eddig összegyűjtöttek más oknyomozó portálok újságírói, többek között beszélgető társunk Sipos Zoltán a magyar állami finanszírozások kapcsán. Ezért is lehetett volna nagyobb érzékenységgel és körültekintéssel nyúlni ehhez a témához, mert nem mindegy, hogy hogyan közelítünk meg egy ilyen érzékeny témát, és hogyan oldjuk azt meg, hogy ne essünk abba a csapdába, amiben a mainstream média esik. Gyakorlatilag egy az egyben leközlik azt, amit az állami szervek, a díjkot, a szerei leközöl, és különösebb ellendiskurzusnak vagy ellenvéleménynek, hogyha helye is van, de az nem kerül olyan hangsúlya be ezekbe a sajtójelentésekbe.
Hogyha én jól értettem, akkor itt igazából arról van szó, hogy a román közvéleménynek egy része most találkozik először valamiféle kontextusba helyezésével annak, hogy mi is ez a szervezet, amelyre ő valószínűleg, hogy először akkor figyelt fel, amikor tavaly december 1-én hirtelen megteltek a hírtévéknek a képernyői, ilyen nagy sárga breaking news-os szalagcímekkel, és akkor mi az, amit először lát Sipos Zoltán?
Hát az, amit a filmnek az első 20-25-30 másodpercében látunk, szerintem tökéletesen ráerősít és rájátszik azokra az előítéletekre, amelyek nagyjából megvannak a bukarestiek, meg hát így a román médiafogyasztók számára, ez így nagyjából megvan. Ennél talán súlyosabb az, hogy a filmkészítői simán egy mondatban beszélnek autonómiáról, RTL szakadásáról, gyakorlatilag teljesen összemossák azt, és igazából a filmben sehol nincsen részletesen elmagyarázva, hogy hát az autonómia és Erdély területi elszakítása, illetve hát ennek a 64 vármegyének a visszaállítása között végső soron mi a különbség.
Néhány évvel ezelőtt, amikor én beszéltem Szőcs Zoltánnal, aki a 64 vármegyét vezeti, az első dolog, amire felkaptam a fejemet, pontosabban majdnem leestem a székről, az volt, amikor kijelentette, hogy Szent István királyságát próbálják visszaállítani, és még ami így megragadta az emlékezetemben az, hogy azt mondta, hogy áldozatok nélkül nem megy. Ebben a filmben ő ugyan nem nyilatkozik, mert házi őrizetben van, és nem közelíthető meg, viszont a testvére elmondja gyakorlatilag ugyanezeket. Tehát ezek az előítéletek meg vannak erősítve az érintettek által, hogy úgy mondjam.
Jó, de most az, hogy van egy szervezet, amely ugyan bizonyos térségekben vagy bizonyos városokban lehet, hogy ténylegesen népszerűségnek örvend, de nem mondható, hogy Erdély szinten azelőtt legalábbis az úgymond terrorista ügy előtt olyan nagy ismertségnek, elismertségnek örventek volna.
Igen, tehát ez a kérdés, hogy mennyire beágyazott ez a szervezet Erdélyben?
Tehát szerintem erdélyi szinten semmiképp sem lehet olyan mainstream szervezetnek tekinteni a HVM-et, amelynek a nézeteivel mondjuk ezrek, tízezrek, százezrek azonosulnának. Tehát inkább néhány történelem iránt rossz értelemben érdeklődő, álmodozó fiatal egyfajta mozgalmaként indult ez az egész, és az, hogy egyáltalán eljutott ilyen szintekre ez a mozgalom, ez a szervezet, ez nagyon-nagyon sok tényezőtől függ. Tehát az, hogy mondjuk Kézdivásárhelyen a legerősebb ifjúsági szervezetnek számítanak, annak van egy legalább 10-15 éves háttértörténete, és nem véletlen, hogy nagyobb városokban nem tudtak jelentős tagságra szert tenni.
Mi ez a történet?
Nincsenek nagyon más olyan ifjúsági szervezetek, akik az ifjúságnak programokat szerveztek volna, ez az egyik dolog. Tehát nagyon későn jelentek meg azok a típusú politika független civil szerveződések, mint például a Zöld Nap Egyesület, amely környezetvédelemmel foglalkozik, amely egyáltalán az ifjúságot, mint célcsoportot tekintette és neki szervezett programokat. Meg egyáltalán a Kézdivásárhely, mint székelyföldi kisváros rendelkezett ugyan ilyen kihelyezett egyetemi tagozata, de az volt az általános trend, hogy mindenki elment egyetemre máshová, tehát azok a fiatalok, akik otthon maradtak, nagyon kevesen voltak ahhoz, hogy mondjuk egy diverzebb ifjúsági élet alakulhasson ki, vagy nagyon kevés olyan fiatalt lehetett valószínűleg találni, akit lehetett mozgósítani bizonyos eseményekre, vagy szervezni nekik dolgokat. És ők bizony szerveztek dolgokat, tehát szerveztek Kárpátia koncertet, ami politikai nézetektől függetlenül egy időben eléggé népszerű volt. De ez is ilyen úgymond magyarországi import.
Igen, nyilván maga a 64 vármegye ifjúsági mozgalom is magyarországi import.
Igen, de hogy itt azért volt tényleg egy olyan közeg, amely úgy érezte, hogy ez nekik szól, és nem volt senki más, ki hozzájuk szóljon, nem volt egy másfajta opció előttük, hogy hova csatlakozzanak, vagy hogy milyen közösségbe tartozzanak, és szerintem ez vezethetett oda, hogy tényleg jelentős tagság és szimpatizánsi réteg övezi őket
itt Kézdivásárhelyen. Zoltán, te sokat foglalkoztál a radikális szervezetekkel, egy egész sorozatot szenteltél ennek a témának. Az, amiről eddig beszéltünk, a 64 vármegye ifjúsági mozgalom, az egy szervezet, viszont több radikális szervezet is működik Erdélyben, illetve ezeknek kapcsolataik vannak az úgynevezett mainstream politikai szervezetekkel is. Erről mit tudsz mondani?
Konkrét példákat nem szeretnék mondani, azért, mert vannak dolgok, melyeket nem tudok bizonyítani. Azt viszont elmondhatom, hogy Erdélyben az egyik legnagyobb probléma az emberhiány. Furcsa módon 2016-ban oda jutottunk, hogy nagyon sok rendezvény megszervezésekor nem a pénz a probléma, hanem egyszerűen az, hogy nincs, aki megszervezze. Tehát fiatal, dinamikus, megbízható, felkészült, lelkes, fiatalban nagyon kevés van. Éppen ezért gyakorlatilag a különféle mainstream szervezetek arra kényszerülnek, hogy úgymond a mércét lejjebb engedjék, és a különféle szervező munkából beengedjenek, illetve felvegyenek, vagy bevegyenek olyan embereket, akik hát az adott szervezet is tudja, hogy hát nem teljesen szalonképesek, de hát végsősoron nincsen, aki szervezzen. Talán a legjobb példa az egy háttérbeszélgetésem volt, ahol az egyik amúgy köztiszteletben álló szervezet képviselője elmondta, hogy hát szerveznek egy író-olvasó találkozót, és amúgy bejön 3 ember. De hogyha a 64 vármegyének is szólnak, és ők be tudnak még hozni 5 vagy 10 embert, akkor ők elviselik azt, hogy ő 5-10 fekete pólós fiatal, és hát kérdezget, mert hogy egyszerűen nincs, aki részt vegyen ezeken a rendezvényeken.
Én Kézdivásárhely kapcsán fogalmaztam meg azt a hipotézist, hogy amiatt erősödhetett meg annyira a HVI-jel, mivel hogy igazából nem is voltak más riválisok, vagy csak annyira későn jelentek meg, hogy már nem tudtak úgymond vezető pozícióra törni. Nem az utolsó egy évről beszélek, mert azóta igazából nem tudom, hogy mennyire aktív a HVI-jel, mert nem úgymond, ahogy Sip is fogalmazott valahol, hogy úgymond eltűntek a közéletből, és ez amúgy látható is, tehát kivéve a tüntetéseket, ahol ugye persze ott voltak testületileg, de amúgy meg nem láthatóak, tehát nem voltak rendezvényeik tudtommal, illetve nem hallottam róla. Viszont az előtti időszakban tényleg minden megmozduláson, amit bármilyen más szervezet, kezdve faültetési akciótól, a különböző történelmi megemlékezésekig, ünnepségekig, mindenhol ott voltak, és mindenhova embereket hoztak. Tehát igazából én úgy látom, hogy az, amit Sipi mond azzal, hogy gyakorlatilag ők tudnak embereket toborozni, hívni, vonzani rendezvényekre is, ezt a fajta
szolgáltatást,
igen, ezt nagyon sok más szervezet, politikai vagy civil szervezet igénybe vette az idők során. Ez igazából kiegészíti azt, amit én mondtam talán.
Igen, tehát lehet látni azt, hogy ezek az ifjúsági szervezetek gyakorlatilag rekrutációs bázisként szolgálnak ugyanakkor politikai pártok számára. Tehát ugye egy politikai pártnak kampányban szüksége van aktivistákra, plakátolni, aláírás gyűjteni, stb. És gyakorlatilag ezek a szervezetek, többek között a HVM is, nem csak és nem kizárólag, tud ilyen fiatalokat hozni. és így gyakorlatilag a politikai pártoknak nem érdekük elhatárolódni, vagy valamilyen módon kiközösíteni ezt a szervezetet, mert egyszerűen akkor a nagyon értékes aktivistáktól elesnek kampány idején.
Egyébként azt mivel magyarázzátok, hogy az aktivitásuk gyakorlatilag megszűnt azután, hogy Szőcs Zoltánt és Beke Istvánt őrizetbe vették? Illetve most már otthon vannak, de ennek ellenére nem látszik aktivitás.
Hát, hogy nem látszik, az egy dolog, de jelenleg ugye lehet őket látogatni a házi őrizetben, valóságos zarándokhelyek kiváltak az otthonaik, tehát az, hogy most a nyilvánosság előtt nem látszik az, hogy van aktivitás, az nem azt jelenti, hogy nincs aktivitás. Tehát attól még ez a közösség, mert hogy ténylegesen egy közösségről lehet beszélni, nem esett szét szerintem.
Én elsősorban Facebookon követtem az ő tevékenységüket. A Beke ügy előtt el lehetett mondani, hogy nagyon sok Facebook csoport volt, ezek közül nagyon sok csoport nyilvános volt, nagyon szerettek fotókat posztolni a saját tevékenységeikről, és nagyon egyszerűen és nagyon könnyen lehetett követni azt, hogy akkor éppen ki mit csinál, vagy hogy melyik tagszervezet mennyire aktív. Én azt látom, hogy a Beke ügy után ez teljességgel megszűnt. Tehát, hogy egyszerűen az online nyilvános térből eltűntek ezek az emberek.
Rájöttek arra, hogy könnyen nyomon követhetők, és akkor...
Nyilvánvaló, hogy rájöttek. Nekem az a véleményem, hogy nem csak erre jöttek rá, hanem arra is rájöttek, vagy komolyan elgondolkoztak azon, hogy mit kell tenniük annak érdekében, hogy a tevékenységeik lekövetését nagyon megnehezítsék. Nekem az a véleményem, hogy most már a titkosszolgálatoknak is komoly problémát jelent követni ezt a mozgalmat, és nyilván itt most az van, azt feltételezzük, hogy továbbra is tevékenykednek, de egyszerűen nem tudjuk, hogy mit csinálnak.
Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mit csinálnak ők tulajdonképpen? Tehát azon kívül, hogy van egy nagyon jól figyelmet felhívó koreográfiájuk mindenhol, ahol megjelennek, tehát ezek a jellegzetes fekete pólók, a sok zászló, tehát hogyha nagyon kevesen vannak is, ők nagyon soknak tűnnek, szervezik a felvonulásokat, viszik a hatalmas méretű zászlóikat. Mi ennek a célja? Mert az, hogy Szent István királyságának a visszaállítása, ez rendben van, de szóval nem nagyon látom a kapcsolatot az ő tevékenységük és e között.
Szerintem elsősorban úgy is lehet nézni őket, mint egy ifjúsági szubkultúrát. Tehát az új nacionalizmus populáris kultúrájának egy jellegzetes kisebbségi válfaja, ilyen szempontból rokonítható egy csomó más hasonló ifjúsági mozgaloméval, és önmagában az, hogy végül ugye megfogalmazódtak a terrorista vádak, és két ember őrizetben van még mindig. Ez olyan mértékű közfigyelmet irányított rájuk, amiről korábban soha nem álmodhattak, és most valamiféle átalakulás van küszöbön, úgy érzem. Tehát annyi felülről és annyi szintről kaptak támogató nyilatkozatokat, kezdve attól, hogy eljött a Jobbik európai parlamenti képviselője, és ő is forgatott egy úgynevezett dokumentumfilmet az ügyről. Egészen odáig, hogy állítólag neves emberjogi ügyvédek ajánlották fel a szolgáltatásaikat a vádlottak családjainak. Meg egy csomó olyan elem kezdett bekerülni ebbe a történetbe, aminek még nem ismerjük a részleteit, és nem ismerjük azt, hogy hova fog kifutni ez az egész. De az biztos, hogy itt nem ér véget ez a történet, tehát hogy nem tűnt el maga a mozgalom, vagy nem szűnik meg, hanem még nagyobb legitimitásra tesz szert talán. Tehát, hogy még több szimpatizánsa lesz, mivel hogy gyakorlatilag mártirokat csinált belőlük a hatalom, ezért azok is, akik mondjuk nem szimpatizálnak kimondottan a HVM-nek a nézeteivel vagy a céljaival, akik egyébként nem tekintik magukat szélsőségesnek, tehát hogy nem gondolják azt, hogy Székelyföld nem Románia, hanem a realitások talaján élve itt élnek, dolgoznak, viszont igazságtalanságnak érzik azt, ahogyan úgymond a hatalom és a szervek elbántak ezekkel az emberekkel.
Nekem alkalmam volt és szerencsém volt kétszer is ellátogatni a Székely-szigetre, és nekem is az a véleményem, amit Timi mond, hogy ez az egész történetet elsősorban egy közösség. Éppen ezért érzem erőltetettnek ezt az orosz kapcsolatot, meg ezeket a nagyon magas fölöttű dolgokat így belemagyarázni, tehát ezek fiatalok. 16-18-20 éves fiatalok. Nagyjából mi is ilyenek voltunk, talán az volt a különbség, hogy nem 64 vármegyés pólót hordtunk, hanem metalikás pólót, nem mint egy nyírvánás pólót. Aki ott van a táborban, az semmiben nem különbözik bármelyik átlagos tinédzserből, buliznak, szórakoznak. Van ennek egy ilyen különös aurája, hogy a hatóságok üldözik ezt az egész történetet. Észletem egy beszélgetésen, ahol nagyon lelkesen mesélték azt, hogy a csendőrök mikor kötözködtek velük, akkor ők mit csináltak, és hogy akkor hogyan léptek fel, és akkor volt egy ilyen Robin Hoodos romantikája az egésznek. Nekem az a véleményem, hogy ez a mozgalom nagyrészt tényleg erről szól, és semmi másról. És azzal, hogy ennyire keményen léptek fel a vezetőikkel szemben, gyakorlatilag éppen erre a romantikára sikerült rá erősíteni a hatóságoknak.
Kívülről nem látszik ennyire ártatlannak ez a bohó fiatalok gyülekezete, hogy úgy mondjam, és ez árt az autonómia törekvéseknek. A kérdés az, hogy a magyar közvélemény hallott-e eleget erről a szervezetről, ezekről a mozgalmakról, tehát hogy a magyar sajtó megfelelően kezeli-e ezt a történetet, szerintetek?
Én kétféle viszonyulást látok, az egyik a teljesen kritikátlan, dicsérő, az érdemeik elismerését soroló diskurzus, ami már évek óta folyik. Van rengeteg olyan helyi lap, aki csak olyan kontextusban számol be a 64 vármegye ifjúsági mozgalom tevékenységéről, szerepéről, rendezvényeiről, minthogyha ez ténylegesen egy ártatlan, bohó ifjúsági szervezet lenne, miközben. Tehát én nem mondtam, hogy egy ártatlan ifjúsági szervezet, annyit mondtam, hogy ez egy elsősorban egy ifjúsági szubkultúraként figyelhető meg az új nacionalizmus populáris kultúrájának egyfajta jellegzetes, főleg székelyföldi kivetülése talán, vagy képviselője. Tehát két viszonyulás van, ugye az egyik ez a kritikátlan viszonyulás, a másik pedig vagy az elhallgatás, és legtöbbször inkább az elhallgatás, tehát hogy tudomást sem veszünk arról, hogy ott vannak, vagy hogy valamit csinálnak, mert nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük a helyzetet, nem tudjuk, hogy hogyan kritizáljuk őket, egyáltalán hogyan álljunk szóba velük, vagy hogyan beszélgessünk velük, mert hogy nehéz, tehát hogy tényleg nem egyszerű dolog. Ezért is fontosak azok a már-már antropológiai kutatásnak beillő oknyomozói, újságírói munkák, ahol gyakorlatilag próbálják sipiék, átlátszósok feltérképezni azokat a szervezeteket, azokat az embereket, akik ezekben a szervezetekben dolgoznak, hogy hogyan látják a világot. Illetve még van egy nagyon-nagyon szűk réteg, aki gyakorlatilag csak az éles bírálat és kritika szavaival tud írni róluk, de hogy ezt a fajta bírálatot, ami ilyen nagyon éles és nem próbál belelátni a mögöttes okokba, vagy hogy az a fiatal hogyan rekrutálódott abba a szervezetbe, vagy egyáltalán mi a mozgatórugója ezeknek az embereknek, hanem annélkül bírálja őket, hogy ismerné valamennyire ezeket a háttértörténeteket. Tehát, hogy ez egy annyira nehéz téma, hogy nem csoda, hogy nem sokan mertek hozzányúlni.
Én most azon gondolkoztam, hogy igen, két fajta viszonyulás van. Az egyik az az kritikátlan, vegyük át a sajtóközleményt, a másik pedig az, hogy úgy teszünk, mintha nem létezne ez a történet. Én egy harmadik utat próbálok járni, az az, hogy megpróbálok írni róluk, és hát megpróbálok szóba állni velük. Illetve hát próbálom a dokumentumok alapján rekonstruálni azt, ami történik. El kell mondjam, hogy ez nagyon nehéz, sokkal nehezebb, mint bármi más, azért, mert nagyrészt informális kapcsolatokról beszélünk. Nagyon sok olyan dolog van, amire kizárólag szóbeli közlésekre kell hagyatkoznom, amikor leírom. Ugyanakkor pedig tudom, hogy ezek az emberek nagyon szeretnek csekedni, és a média tudatosan használják arra, hogy különféle üzeneteket célba juttassanak. Éppen ezért nagyon nehéz ellenőrizni második vagy harmadik forrásból, hogy például kivel találkoztak, hol találkoztak, valóban ott voltak, ahol különben mondják, hogy ott voltak. És igen, tehát hogy úgy gondolom, hogy ezek a radikális mozgalmak teljesen újfajta kihívások elé állítják a tényfeltár újságírókat. Éppen azért, mert papírokban, hivatalos dokumentumokban a tevékenységeiknek nagyon kevés nyoma van.
És kihívások elé állítják a politikusainkat is. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan reagálnak erre, mármint arra, hogy hogyan jelenik meg, hogyan kapcsolódik össze a román közvéleményben az autonómia törekvés a szeparatizmussal és a radikális mozgalmakkal.
Nekem még lett volna egy szempontom, tehát ami számomra nagyon ambivalens és furcsa ebben az egész helyzetben, a Rise Project dokumentumfilmje kapcsán is, meg hogy azelőtt ugye volt ez a Viszul Szekujesz székely álom, amit bukaresti fiatalok készítettek szintén a téma kapcsán. Tehát ők...
Igen, hát az mondjuk egy megkésett riportnak tűnt nekem.
Hát igen, de hogy nekem az volt abban a szimpatikus, hogy egyáltalán vették a fáradtságot, és Bukarestből eljöttek Kézdire, és megpróbáltak a helyszínen utána járni annak, hogy itt mi történik. A Rise Project esetében én valahogy pont azt hiányoltam, hogy ez nem annyira történt meg, tehát oké, Szőcsongort megszólaltatták, és akkor ennyi. De hogy az, hogy a városban milyen a közhangulat, vagy hogy egyáltalán hogyan épül fel az a fajta szimpátia, szolidaritás struktúra ezek mögé, az emberek mögé, amit néhány képben csak úgy megmutattak, hogy na ott vonulnak, és ráadásul van milyen szervezetével, hogy a 64 vármegye tagjai által toborzott tüntetés, miközben nem erről van szó, hanem tényleg viszonylag spontánul gyűltek össze az emberek a főtéren is. És az azért is nagyon meglepő és nagyon sokkoló volt szinte látni, hogy emberek spontán össze tudnak gyűlni egy ilyen ügyért, miközben semmilyen más cél az utóbbi időben, az utóbbi, nem tudom, mondok 10-15 évet, de hogy nagyon nem voltak ilyen tömegmegmozdulások, ráadásul így spontán. Tehát akkor is, hogyha mondjuk szerveztek valamilyen tüntetést, valamilyen célért, hát talán utoljára a 90-es évek elején volt valami. Ez egy nagyon furcsa helyzet, mert nagyon könnyű kívülről akkor úgy megbélyegezni a kézivásárhelyi embereket, hogy akkor ők a terroristákkal szimpatizálnak, vagy hogy ők mind radikálisok és szélsőjobboldaliak, miközben nyilván nem erről van szó, hanem...
Inkább a hatóságokkal szembeni bizalmatlanságról, azt hiszem.
Igen, egyrészt. Meg a másik, hogy Beke István egy nagyon, tehát egy köztiszteletben álló régi kézivásárhelyi családnak a sarja, akinek az édesapja a város egyik emblematikus alakja, aki a gyűjtemények házát vezeti, ilyen kvázi autodidakta helytörténész, aki körbevezeti a turistákat, az általa összegyűjtött különböző tárgyak, történelmi emlékek között, tehát egy nagyon-nagyon ismert figura, és most Beke István is egy köztiszteletben álló valaki, akinek a vállalkozása embereknek ad munkát, és nagyon sokan olyan emberek, akik egyébként tényleg semmilyen szélsőjobb szimpátiával nem vádolhatóak, de ismerik mondjuk szakmai vagy üzleti kapcsolatok szintjén Beke István, azt mondták, hogy nem tudják róla elhinni ezt a dolgot. Ez a sok-sok történet mind-mind felhalmozódik, és interakcióba kerül egymással, és csak úgy lehet igazából megérteni ezt az egész szimpátia és szolidaritás hullámot, hogyha ezekbe is beletekintünk talán. A másik meg visszatérve a saját ambivalens viszonyulásomra, hogy nagyon érdekes helyzet az, amikor mondjuk egy ilyen helyzetben kifele próbálok kommunikálni valamit, tehát akár most veled beszélgetve, vagy más olyan emberekkel, akik mondjuk nem kézivásárhelyek, és akkor mindig azon kapom magam, hogy minthogyha én játszanám el az ördög ügyvédje szerepet, mindig próbálom azokat a szempontokat felhozni, amik próbálják árnyalni ezt a fajta képet, ezt az előítéletes képet, ami kialakulhatott a városról, illetve ezekről az emberekről. Másfelől viszont, hogyha mondjuk a saját közegemben kerülök interakcióba olyan emberekkel, akik részéről ez a kritikátlan szimpátia jellemző a 64 vármegye ifjúsági mozgalommal szemben, vagy annak a céljaival szemben, akkor meg pont, hogy én képviselem a másik oldalt, vagy azt a fajta nézőpontot, amelyik azért próbál kritikai szempontokat bevinni ebbe a diskurzusba, és megkérdőjelezni azokat a fajta gyakorlatokat, vagy manifestációkat, amiket ez a mozgalom végez.
Én annyiban árnyalnám a Timi által mondottakat, hogy nekem valamennyi rálátásom volt erre a munkafolyamatra, olyan értelemben, hogy a rajzosok többször is megkerestek, akár telefonon, akár személyesen, és hát többször beszélgettünk különféle ilyen részletkérdésekről ilyen ezzel kapcsolatban, és számomra azért csalódás ez a film, mert tudom, hogy mennyi munka van mögötte. Tudom azt, hogy az újságírók többször jártak Székelyföldön, nagyon sok emberrel beszéltek. Azt is tudom, hogy a Rise, illetve az átlátszó RT is egy csomót írt erről, tehát hogy nagyon sok információ állt volna rendelkezésre elvileg. És ehhez képest ez a film nem úgy néz ki, mintha valóban ennyi munka lett volna a mögötte.
Ennyi információ és dokumentum.
Igen. Tehát, hogy megvolt elben minden ahhoz, hogy egy korrekt, árnyalt és érdekes, és mindenki számára elfogadható filmet készítsenek el szerintem. És ez nem történt meg ennek ellenére.
Tényleg nem látszik az a sok munka rajta.
Hát igen, ez az.
Meg ami még szerintem nagyon durva, nem tudom, néztétek-e a kommenteket a Rise honlapján, ugye, amikor feltették magát a dokumentumfilmet, és van egy ilyen szöveg, tehát van egy cikk is. És akkor az alatt lehet kommentelni, és gyakorlatilag a román meg a magyar kommentelők egymásnak esnek, magyar kommentelőknek, hát mondjuk így leegyszerűsítve, de az állás mondja, hogy ez hazugság, ez tendenciózus, ez befeketíti a magyar közösséget, stb. A románok pedig, hogy nem, ez a legjobb oknyomozó portálnak a témáról szóló leghitelesebb dokumentumfilmje, és hogy jöztök ti ahhoz, és hogy ti is szélsőségesek vagytok. Tehát, hogy nagyon, nagyon rossz fele kezd elmenni ez az egész. Jó, mondjuk most nem kéne néhány kommentből kiindulni, de azt úgy el tudom képzelni, hogyha mondjuk valaki megpróbálna ezeket a mi ellenvetéseinket, vagy a kritikánkat románul előadni nagy nyilvánosság előtt, akkor lehet, hogy azt kapnánk meg, hogy hát igen, mi is magyarok vagyunk, és azért mondjuk ezeket a dolgokat, mert mi a HVM-mel szimpatizálunk, miközben nyilván nem erről van szó, csak hogy annyira élesen elment kétfele ez a diskurzus, nem?
Igen. Köszönöm, hogy beszélgettetek velem erről a témáról. Remélem, hogy a hallgatóink valamelyest többet tudnak most a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomról. Köszönöm még egyszer.
Mi is köszönjük.
Mi is köszönjük.